Alacsonyabb műveltségi fokon áll, tehát az alacsonyabb műveltségi fokon álló emberek tartoznak bele, és tudni kell azt, hogy nem ők az írástudók, farizeusok, nem ők osztják az észt, hanem egyszerűen elviselik az életet. Az egyén nehezen különíthető el a tömegtől. Ez is jellemző a népre. Mi büszkék vagyunk arra, hogy mi önálló karakterrel bírunk, és valójában érdekes azt látni, hogy az emberek sokaságát mégis mennyire manipulálják. Mennyire befolyásolható, és mennyire tömegként van kezelve az ország népe. A nép a Szentírás tapasztalatában a társadalom peremvidékére szorul. Úgy tetszik, hogy most ez a tapasztalat sokkal általánosabb lesz. Talán mindez alapja lehet annak is, hogy lassanként eljussunk addig a tapasztalatig, hogy a nép saját felelősségére ébredjen. A népnek a Szentírásban kevesebb lehetősége van arra, hogy gondolatait és akaratát kulturális alkotásokban rögzítse. Ezt elveszítettük körülbelül azzal, hogy a második világháborúval körülbelül egy időben, talán még az utána következő évtizedben azért jellemző volt a népdaloknak a születése. Azért szeretem a dalt Kimegyek a Doberdói harctérre, mert egyik-másik leírás szerint ez a dal az utolsó közül való, amely dallal még a nép földolgozta saját társadalmi emberi tapasztalatait. De alapvetően a népnek nincs igazi kulturális lehetősége és esélye. És végül hozzátartozik a néphez, hogy a hatalom tényleges gyakorlásából ki van zárva. Ezt is nagyon jól átéljük a társadalom életében, amikor elmegyünk szavazni becsületből, kötelességből, és hát nyilván el kell menni, de alig-alig fordul elő az, hogy éppenséggel ne ébredne föl bennünk a gyanú, hogy csak játszanak velünk ezzel a szavazási színjátékkal is. Hát körülbelül ez a nép világa tapasztalata. Lehet valamit kezdeni ezzel a néppel? Vajon elérheti ezt a népet Isten szava? Az ábrahámi hitnek van akkora erőtartaléka, olyan méltósága, hogy ezt a népet megérintse? Ennek a reménye az üdvösség története, és ezen a ponton bukik el rendszeresen a nép. Mózes feladata, hogy ezt a népet kivezesse Egyiptomból. És tudjuk azt, hogy Mózes is válságban élő ember, aki hordozza gyermekkorából fakadóan az ábrahámi hit karakterét családi életéből, megismeri Egyiptom világát, és Egyiptom világában pedig ő megtapasztal egy olyan magas kultúrát, amely őt meghatározza, hogy utána egyiptomiak szemében ő héber maradjon, a héberek szemében egyiptomi, és ebben a bizonytalanságban üt le egy egyiptomi smasszert, és utána menekülnie kell, hogy egy új világban, a puszta új világában hallja meg ő is, miután rendszeresen átelmélkedi saját népének lehetetlen helyzetét, hallja meg Isten szavát. Vezesd ki a népet Egyiptomból. És ez lesz az ő küldetése, az ő hivatása, és vállalja a lehetetlent, s ahogy mesélték a történetet, az úgy hangzott, hogy 10-szer is a fáraó azt mondja, imádkozz Mózes. De amikor elmúlik a csapás, akkor újból megkeményíti az Úr a fáraó szívét. Ha ott van benned az ábrahámi hit méltósága, a bajban észre fognak venni. De ha elmúlik a baj, egyből jelentéktelenné fogsz válni. És szól, formálja a népet ezen események világában az Úristen. Míg kivonulnak Egyiptomból, és jelek mutatják meg az utat, a lehetőséget, de kint a pusztában rendre csak háborog a nép, mert egyértelmű, hogy az egyiptomi rabság a kis házacskával, kis kertecskével, kapirgáló tyúkkal magasabb életszínvonalt biztosított, mint a puszta szabadsága. És azért hozták ki, hogy éhen veszünk itt a pusztában. És csak a pusztai vándorlásban született nép, aki hozzászokott a puszta keménységéhez, folyamatos válságához, megtanulta benne a túlélést, életben maradást, megtanulta benne az ismeretlen Isten tiszteletét, az léphet be az ígéret földjére. És amikor ott vannak a hegynél, kapják a 10 parancsot, a 10 parancs nem egyszerűen arról szól, hogy személy szerint egy-egy ember hogyan szedje össze bűneit egy Jónás előtt, hanem az a 10 parancs teremtse meg a választott nép gondolkodásának alkotmányát. Hogy mi az, amihez az egész népnek tartania kell magát, amely alapja a nép gondolkodásának, felelősségének, emberi arcának. És így van értelme igazán minden egyes törvénynek, és a népnek ki kellett közösíteni azt, aki ezeket az alaptörvényeket nem tartja meg. Az Istennel szembeni kötelességek, felelőssége, azután egyszerűen az Úr napjának a tisztelete, időt kell szánni a szent titoknak. Igenis, látni kell azt, hogy csöndes tisztelettel kell közelíteni az egész népnek és minden egyes tagjának ehhez a szent titokhoz. Ez éljen benne, formálja arcát, gondolkodását, adja meg személyes emberi méltóságát. És még a 4. parancsnál is gondolkodjunk el, Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön, hogy azt, amit apád, anyád átél, érték, azt becsüld meg, vidd tovább, és az ő életükben jelenlévő emberi gyarlóság, törékenység váljék te számodra személyes élettapasztalattá, és hogyha így viszed tovább, nem úgy, hogy szétverjük apáink hitét és gondolkodását, akkor lehetsz hosszú életű ezen a földön. Egészen a vágyakig, az irítséggel nekívánd fele barátod házát, barmát, szolgáját, szolgálóját, feleségét, a kívánság a másiknak is legyen élettere, lehetősége, és akkor teremtődik meg te számodra is az élet. És ez a hit húsvéti hit. Már akkor átélik a húsvét tapasztalatát. A húsvét az emberiség történelmének ősi alap ünnepe, az élet ünnepe. Minden tavasszal a tél keménysége, nehézsége, életet veszélyeztető tapasztalatai után az élet kiteljesedését élik meg. A pásztor népek világában bárányt ölnek, hogy az áldozat fejezze ki az ember felelősségét. A húsvéti vacsoránál a bárány áldozati vérével be kell kenni az ajtó felett, össze kell maszatolni, úgymond az ajtót, hogy ezen a véres ajtón keresztül lépjünk be az életnek igazi lehetőségébe. Aki nem tudja az életnek ezt az arcát, valóságát fölvállalni, az nem élheti meg ezt a húsvéti hitet. A növénytermesztő népek világából pedig a kovásztalan kenyér. Ki kellett kotorni a dagasztóteknőt, kikaparni, hogy a régi kovász, amely megsavanyodik, büdösödik, hogy az eltűnjön, addig, amíg meg nem születik az új kovász, és azután ezt a száraz pászkát, ezt kell a gyereknek is megkóstolni. Kóstolt, fiam, ez a nyomorúság kenyere, melyet atyáink Egyiptom földjén ettek. Kóstold meg a nyomorúság kenyerét, mert ha ismered az ízét, hogyha el tudsz boldogulni abban az időben is, amikor ezt a kenyeret kell enned, akkor az élet lehetősége, esélye a tiéd lesz. És ezt meg kell tanulni a gyermeknek, valahogy meg kell ismerni ezt a titkot. És ebben a titokban, ebben a húsvéti titokban válik érthetővé a krisztusi üzenet. Jézus nem véletlen vállalja húsvétkor a szenvedést és a halált. Előtte elmenekül. Ne találjanak rá. Amikor közeledik húsvét ünnepe, akkor ő maga is bevonul Jeruzsálembe. És azután szinte kiprovokálja az eseményeket, kiűzi a kereskedőket a templomból, fölforgatja a meglévő társadalmi berendezkedést, amely társadalmi berendezkedés még a vallás ügyéből is profitot termelő lehetőséget akar csak látni, teremteni. És azután vállalja azt, hogy a nép vezetőivel szembesüljön, hogy ebben a menetben ő váljék az áldozati bárányjá. Ő váljék a húsvéti bárányjá. És ebben teljesedik ki a keresztény hit, a krisztusi hit. Az ábrahámi Jézusi hit, húsvéti hit. Az az ősi tapasztalat, mely az életet a maga csodájában, a maga erejében ünnepli meg minden tavasszal, az Mózessel egy nép születésének eseményévé válik. Föl kell ébrednie magának a népnek is, a maga felelősségére, és nyilvánvalóan annak alkotmánya az a 10 parancs, amelyet jól ismerünk. Bár azt kell mondani, hogy a nép valahogy mindig a jólétben, elsősorban alapvetően elbizonytalanodik ebben a húsvéti hitben, és következik majd a nagy nemzeti tragédia, amikor elveszítik az országot, elveszítik a templomot, Jeruzsálemet, és Babilon vizeinél ülhetnek és sírhatnak. De nem csak sírnak, hanem újra gondolják életüket, újra gondolják azt, hogy hol vétettek, mit csináltak rosszul, másképp értették meg Ábrahám hitét, másképp értették meg Mózes szerepét, a törvény szerepét, személyes elkötelezettségüket, és ebben a nemzeti megújulásban valahogy kiérdemelték Isten gondviselő szeretetéből, hogy visszakapják országukat. Azt hiszem, sok aktualitása van ennek a húsvéti hitnek, mi számunkra is, hiszen az országot elveszítettük. Ez mondható. Nekünk egyetlen lehetőségünk, esélyünk maradhat még, az ábrahámi hit életbölcsessége, életfegyelme, a húsvéti hitnek az ereje, amelyben fölébred egy nép a saját felelősségére, hitére. És hogyha eljutunk eddig a tapasztalatig, akkor tudjuk megérteni a Jézusi üzenetnek is a lényegét, mely Jézusi üzenet Isten országáról szól. Milyen nagy titok ez! Ha az evangélium példabeszédeit elemezzük, bármelyiket, tékozló fiú, irgalmas szamaritánus, a 10 szűz, farizeus és a vámos, bármelyiket, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy az embert szembesíti életének végességével, az élet sajátos sötétségével, válságával, és valami egyedülálló csodát, Isten irgalmának, szeretetének egyedülálló csodáját, humorát, szeretetét tárja föl az ember számára. És válik érthetővé, hogy Krisztusban hogyan teljesedik be az egész üdvösségtörténet, hogyan találhatjuk meg benne mi magunk is személyes méltóságunkat, szabadságunkat, hitünket, hogyan találhatjuk meg benne közösségi létünk alapját, érezhetjük át, hogy valóban Isten népeként kell, hogy éljük ezt az életet, találjuk meg helyünket, úgy is, mint magyarok. Tegyétek tanítványommá mind a népeket. Azokat a népeket, amelyeknek van önálló arca, kultúrája, erkölcsi fegyelme. Nyilván ezzel a tapasztalattal nekünk is számolnunk kell. Kedves testvérek, próbáljunk meg elmélkedni, gondolkodni, hogy mit is jelent az ábrahámi Jézusi hitnek ezt az életet újjáteremtő ereje. Hogyan adja meg személyes emberi méltóságunkat, hogyan tud bennünket néppé tenni, olyan néppé, amely vállalni tudja az élet nehézségeit, kockázatait, terheit. Amely nép a válságot kifejezetten úgy látja, hogy most van az ideje annak, hogy meghalljuk igazán Isten szavát, és akkor semmi sincs veszve. Mert ha túléljük ezeket a válságokat, és ki élje túl, ha nem az, akinek van keresztre feszítettje és föltámadottja. Ha túléljük a válságot, akkor az Ábrahámnak tett ígéret értelmében miénk a föld, miénk az ország, miénk az élet igazi és egyetlen lehetősége. Jézus drámája, melyet saját népe körében, saját vezetőségével való összeütközésben él át, Istennek csodáját, gazdagságát, erejét tárja föl. Kedves testvérek, próbáljuk megérteni mi magunk is ezt az üzenetet, megérteni az életnek ezt az üzenetét. És hogyha rájövünk arra, hogy mi a hivatásunk, mi a küldetésünk, akkor valójában rájövünk arra is, hogy az egyház a maga törékeny emberi valóságában hogyan lehet, hogyan válhat a jövő élet lehetőségévé, hogyan biztosíthatja a jövő élet esélyét. Hogy hogyan valósulhat meg az egyház jelenlegi életében, azok életében, akik személy szerint nem láthatták Jézus halálát és föltámadását, az egyház életében mégis átélhetik a Jézusi drámát, halálnak, föltámadásnak, életet újjáteremtő, népet teremtő drámáját, majd erről elmélkedünk holnap. Az egyházról, amely azért ír evangéliumot, hogy az evangéliumban saját sorsunk elemzésével, átlátásával, megértésével részesüljünk a Jézusi drámából. Összegezve, ne felejtsük el, milyen értéket hordozunk az ábrahámi Jézusi hitben. Hogyan találhatjuk meg benne emberségünket, hogyan találhatjuk meg benne népi arcunkat, közösségünket, és hogyan adathat nekünk Isten szeretetéből, kegyelméből mindig, minden körülmények között az élet.